Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 168. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 168. dicséretünk első versét énekeljük. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Elfoglalva a 125. zsoltárunkat énekeljük, testvéreim, a 125. zsoltárunkat mind a 4 versével, akik bíznak az Úristenben, nagy hiedelemmel, így kezdődik az első vers. Segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az esztendő másod vasárnapján hallgassuk hitvallásunk tanítását a Heidelbergi KT második úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Olvasom, amely az ember nyomorúságáról szól, hiszen azt kell nekünk mindenek előtt tudnunk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, ha az Istenben való hitünk által boldogan akarunk élni. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden, Máté evangéliumának 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Megtarthatod-e mindezt, azaz Isten törvényét tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. Isten igéjét a mai napra kijelölt szakaszunkból olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, a 4. fejezet 23. versétől kezdődő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Amint elbocsátották őket, tudnélik a tanítványokat, elmentek övéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által. Miért zúdulnak fel a pogányok és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét. Kedves testvéreim, Isten szent lelke tegye számunkra világossá és egyértelművé, mi az ő akarata. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért a jóságodért és szeretetedért, amelyet a téged félőkön mutatsz meg, és amelyel mindazok felé vagy, akik téged szeretnek és a te parancsolataidat megtartják. Köszönjük, hogy mindez arra bátorít bennünket, hogy kétségeskedés nélkül bízzunk te benned, hiszen akik benned bíznak, el nem veszhetnek. Köszönjük te neked szívünknek azt a bizonyosságát, hogy te erős Isten vagy, aki megtartod a tiédet, és biztosan révbe viszed életünket. Dicsőítünk téged, aki ezt a te erődet újból és újból megmutatod és fölfeded előttünk. Köszönjük te neked, hogy itt lehetünk, köszönjük ígédet, és köszönjük azt, hogy megismerteted velünk a te akaratodat, hogy ne tévelyegjünk, hanem abban járva a te dicsőségedet szolgálhassa a mi életünk, ezen a napon is, és ezek után is. Kérünk, Urunk, hogy taníts bennünket egyen-egyenként is, de taníts bennünket úgy is, mint gyülekezetet, hogy itt létünkkel, megjelenésünkkel, egész életünkkel, hadd legyünk hirdetői annak a kegyelemnek, amelyet benned, a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban kaphattunk és elnyerhettünk. És kérünk téged mindazokért, akik noha itt vannak közöttünk, de még nem tudnak ezzel a bizonyossággal, személyes kötődéssel hozzád ragaszkodni. Úrunk, munkálkodj ma is az ő szíveikbe, és hívogassad őt egyre közelebb őket, egyre közelebb magadhoz, hogy megértvén a te szeretetedet, ők maguk is kétségeskedés nélkül szánhassák oda egész életüket te neked. Köszönjük, Urunk, hogy gondod van reánk, gondod van a tieidre, és gondod van mindarra, amit elterveztél. Ezzel a hittel kérjük, várjuk, és hiszük, hogy meg is kapjuk a te áldásodat a mostani órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 294. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk az ige hirdetés hallgatására. 294. dicséretünk első versét énekeljük, imádkozzuk. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom újra közöttetek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből, a 4. fejezet 31. verséből, ahol a következőket találjuk megírva. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek minnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Kedves testvéreim, folyamatosan olvassuk a Bibliaolvasó kalauzunk, vezérfonalunk szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyvet. Egyúttal bátorítok is mindenkit arra, hogy ha Bibliát a kezünkbe vesszük, akkor mindig olvassunk egy-egy könyvet lehetőség szerint végig, hogy lássuk az eseményeket, ahogy azok egymásba kapcsolódnak, vagy ha éppen egy tanító levelet olvasunk, akkor megérthessük azokat a tágabb összefüggéseket, amelyek nem csak egymás mellett levő szavak vagy versek között vannak, hanem sokszor egy levél kezdetétől annak a végéig elnyúlnak. Tehát, amikor ebben az esztendőben az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, akkor erről is csak úgy prédikálhatok, és csak úgy beszélhetek a testvérek előtt, hogyha azokat az eseményeket, amelyeket ez a könyv leír, együttesen próbáljuk meg látni és szemlélni. Akkor fogjuk megérteni, és nem félreérteni a Szentírás üzenetét, ha megtanuljuk együtt látni a dolgokat. Olyan dolog ez, amit mindannyiunknak tanulni kell, nincs ez a vérünkbe. Hát ez egy gyakorlatot is igényel, természetesen legelsőképpen a bibliaolvasás gyakorlatát, hogy az életünkbe beépítsük, rendszeressé tegyük a Szentírás olvasását. Nem csak úgy, hogy elolvastam, aztán ki van pipálva, hanem törekedni annak a megértésére is, hogy tulajdonképpen mit ír le, mit fejez ki, mit akar a tudtunkra adni a Szentírás. Akik olvassák a kalauz szerint a kijelölt szakaszokat, azok tudják azt, hogy itt a negyedik fejezetben egy imádságot olvasunk, amit most is felolvastam az imént a testvérek előtt, és egy bizonyos történésnek a végére érkezik az író. Ez a történés egy krízis helyzet, annak a bemutatása, annak talán a legelső krízisnek, amely az első gyülekezetet, illetve a tanítványokat érte. Mindig beszédes dolog az, ahogyan az emberek egy-egy krízis helyzetben viselkednek. Kiderül az emberről mindig az, hogy kicsoda valójában, amikor krízis helyzetbe kerül. És mindig beszédes az is, amikor a hívő emberek krízisbe kerülnek, mert a hívő ember krízisében nem csak az válik láthatóvá, hogy milyen ember vagyok, hanem az is, hogy milyen az én hitem állapota. Hogy kapcsolódok én igazából Istenhez? Mennyire határozza ő meg az én életemet? Hát az első gyülekezetről, Péterről, Jánosról is kiderültek dolgok ebben a krízis helyzetben, és magáról az egész közösségről is kiderültek dolgok, amelyeket jó nekünk szem előtt tartanunk, és egy kicsit azokkal foglalkoznunk. Az életben sok minden okoz nekünk krízis helyzetet, kezdve az egészen kicsi dolgoktól, hogy a szomszéd kutyája vakkantott egyet, egészen odáig, hogy lemaradtunk a buszról, vagy ellopták a pénztárcánkat, vagy elvesztettünk valakit, akit nagyon szerettünk. Sokféle se szeri, se szám annak a krízis helyzetnek, ami bennünket ér, amelyben mindig láthatóvá válik az, hogy kik vagyunk mi igazán. Hát az első gyülekezet nem ilyen krízis helyzetbe került, és a tanítványok sem ilyesmit kellett, hogy átéljenek. Azt olvassuk ennek a történetnek a kezdetén, még a harmadik fejezetben kezdődik ez a történet, hogy Péter és János elmentek a templomba az imádság óráján, hogy imádkozzanak. A Szentlélek indítatására és a Szentlélek erejével a templomnál egy embert gyógyítottak meg, aki pénzt kért tőlük, de ennél sokkal többet kapott. Ez egy régóta beteg férfi volt, úgy írja a Szentírás, hogy születése óta beteg volt, oda hordták a templom elé kunyerbálni, koldulni, kéregetni. 40 éves is elmúlt már ez az ember, sejthetjük, hogy milyen volt az ő sora és sorsa. Aztán, amikor Pétertől és Jánostól kér, akkor Péter és János a lélek indítatására nem pénzt adnak nekik, hanem meggyógyítják ezt az embert. No, ez még nem a krízis, ez még csak a történetnek a lobbanása. A következők is, amit leír a Szentíró, hogy tudnélik ez a férfi nagy örömében, hogy végre lábra tud állni, és nem kell őt segíteni, össze-vissza rohangál a templomba, és mindenkinek hírül adja azt, hogy ő meggyógyult. Az öröme határtalan. Ugra-bugrálott keresztbe kasul, hiszen a lába volt beteg, az az ő öröme, hogy újra jár. Hogy újra jár. Illetve, hogyha születése óta béna volt, akkor már korrigálom is magam, hogy egyáltalán járni tud. Nagyon mély ez az öröm. És ami nagyon érdekes, hogy dicsőíti ez az ember Istent. Ez még mindig nem a krízis helyzet. Azt olvassuk, hogy az emberek felfigyelnek, mert hát azért a templomnak meg volt akkor is egy rendje. Tudjuk azért Jézus történeteiből, hogy sok minden zajlott ott a templomban. Árultak állatokat, pénzt váltottak ott az előcsarnokban, sok minden történt, de ennek annyira nagy volt ennek az embernek az öröme, hogy felfigyeltek rá az embereket. Mindegyiket túlharsogta az örömével, és felfigyeltek rá az emberek, és összeszaladtak. És az ember elmondta azt, hogy ő hogyan gyógyult meg, és mutogatott Péterre és Jánosra, hogy ők voltak azok, akik engem meggyógyítottak. És itt egy érdekes dolog történik, Péter és János az, akire innentől kezdve fókuszálódik a történet. Péter és János, hát nem kezdenek ott pózolni, mint ahogy a színészek szoktak a fogadások előtt, hanem Péter megragadva az alkalmat, hogy mindenki éppen ráfigyel, hogy ki ez a csodabogár, elkezd prédikálni. Elkezd prédikálni. És itt már rögtön látjuk azt, testvérek, hogy nem a csoda volt a cél, azzal, ami történt, hanem az, hogy ott a templomban emberek elkezdjenek végre a prédikációra, az ígére figyelni. Péter nem is akármit prédikál, összefoglalják ezt később mások, azt prédikálja, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Jézus feltámadt, és általa a benne való hit által mindenki feltámadhat a halálból. Hangzik ez a prédikáció, és azt gondolhatnánk, hogy nincs még ebbe sem semmi krízis, hiszen egy templomba elfér az öröm, elfér az újongás, egy templomba elfér a prédikáció is, de megjelennek a papok és a sadduceusok, egy kicsit megerősítve a templom őrségével, és elviszik Pétert és Jánost. Kiveszik őket, kiemelik ott a tömegből, és elviszik őket. Aztán másnap megkezdődik az ő kihallgatásuk, és azt firtatják, hogy milyen hatalommal és milyen erővel, kinek a nevében tettétek ti ezt a csodát. A csodát nem vitatja senki, a bénát ismerték korábban, most látják, hogy rohangál, nem lehet vitatkozni, nem lehet szembeszállni azzal, ami történt, de az egy nagy kérdés, hogy kinek a nevében teszitek ti ezt. És Péter és János nagyon egyszerűen a valóságot mondják el az őket vallatóknak, azt mondják, hogy a názáreti Jézus nevében tesszük ezt. Na, a krízis helyzet az itt kezdődik. A názáreti Jézus nevében tesszük ezt. Hiszen a názáreti Jézus a papok és Izrael népe előtt halott. Ő a nem él. És azt tudjuk, hogy egy halott embernek nincsen ereje. Nincsen hatása, maximum csak negatív hatása van. De most ezek azt mondják, hogy ők a názáreti Jézustól vettek erőt, hatalmat, és az ő nevében cselekesznek. És ez bizony egy krízis helyzet. Egyrészt azért, amit itt olvashatunk is, hogy a végén a papok kiküldik őket, és azt mondják, hogy hát a csodát nem vonhatjuk kétségbe, hát ez megtörtént. Másrészt azért krízis helyzet, mert hát végül is mi ezt a Jézust keresztre feszítettük. Hát beszéltek arról, hogy föltámadt, de hát mi tudjuk, hogy ez nem lehet igaz. Hát most mit csináljuk? És azt látjuk és azt olvassuk, hogy megfenyegetik őket, és úgy bocsájtják el a tanítványokat. Azt mondják, hogy nem hirdethetitek tovább az Úr Jézust. A názáretiről ne beszéljetek többet. Fogjátok be a szátokat. Most csak ennyi. Aztán majd később meglátjuk. De benne van ebben a fenyegetésben az, hogy ennél rosszabbul is járhattok, ha mindezt nem hagyjátok abba. És talán azt mondhatnám, hogy itt egy újabb krízishelyzet adódik elő, míg az előbbi krízis az a főpapok, sadduceusok krízise, addig ez a mostani krízis a tanítványok krízise. Hiszen az a nagy kérdés, hogy akkor hogyan tovább? Akkor hogyan tovább? Mit tegyünk ezután? Ahhoz, hogy ezt megértsük, testvérek, azért szeretném világossá tenni mindannyiunk előtt, hogy azok, akik ezt a fenyegetést, ezt a megrovást teszik ott a tanítványok fölött, nem akár kik. Mert ma, ha én azt mondom valakinek, hogy ezt ne tedd, de ez kimegy a templomból, porol egyet a vállán, aztán megy és csinálja maga dolgát. És talán arra gondolunk, hogy ennek se volt nagyobb értéke és ereje ennek a fenyegetésnek, de akik jobban ismerik Izrael történetét, azok tudják, hogy a vallás az teljes mértékben irányította a politikát, és ez teljesen össze volt fonódva a két dolog. A főpapoknak rendkívül nagy hatalma volt. Jézust ők adták halálra, ők mondták ki fölötte a nagy tanácsban a halálos ítéletet, a legfelsőbb bíróság, a törvényhozás az Izraelben mind-mind a vallásból és a vallás köré szerveződött össze. És amikor ők azt mondták valakinek, hogy nem tehetitek tovább, amit tesztek, és nem hirdethetitek tovább Jézus Krisztust, az a legsúlyosabb fenyegetés volt, amit ezek az emberek kaphattak. Hát mintha ma valakinek a rendőrség, vagy a miniszterek, vagy bárki más mondaná azt, hogy nem tehetitek, megtiltjuk. Ma persze más világban élünk, nincsen tekintélye senkinek, csak annak, aki esetleg fegyverrel vagy kardlappal igazolja magát. Az emberi szónak a tekintélye az nagyon megromlott ebben a világban, de akkor ez még nem így nézett ki. Mit tehetnek a tanítványok? Hogyan tovább? Ez egy igazán komoly kérdés. Miért is? Azért, mert Jézustól ők azt a parancsot kapták, ez volt Jézus rendelkezése a mennybe menetele előtt, hogy hirdessétek az evangéliumot. Itt a világi hatóság meg azt mondja, hogy fogjátok be a szátokat. Nem beszélhettek Jézusról. És ez egy igazán nehéz élethelyzet, amikor valaki szeretne egy parancsra valamit tenni, de neki feszül egy másik parancs, hogy ne tegyed. Elmennek vissza a gyülekezetbe, abba a közösségbe, amely ekkora már több ezer főből állt, és ott bontakozik ki igazán a tanítványokkal kapcsolatosan is, és a gyülekezettel kapcsolatosan is, ebben a krízis helyzetben, hogy kik is ők valójában. Hogy milyen az ő hitük és bizalmuk valójában. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az idősebbek tapasztalhattak már valami ilyesmit, amit átéltek a tanítványok annak idején, hiszen a mi történelmünkben is volt olyan időszak, amikor Jézusról, a názáreti Jézusról, arról, hogy ő feltámad, hogy ő él, hogy ő erővel és hatalommal uralkodik, bizony nem volt szabad beszélni. Még az egyházban sem. A jó Istenről lehetett szólni, liturgiát lehetett csinálni, de Jézusról, a megtérésről, a bűnről, a bűnbocsánatról, a kárhozatról, vagy az örök életről, a kegyelemről, Jézus szeretetéről, na arról ne beszéljen senki. Egyenes ágon tudom ezt, hiszen édesapám is megtérése után a Jézus Krisztust hirdető lelki pásztorok sorába lépett a saját egyházunkban, és bizony gyerek és kamasz fejjel átéltem azt, amit akkoriban megosztottak velünk, hogy milyen hátratételek érik őt ezért. Kedves testvéreim, van ilyen krízis helyzet azonban ma is, mert ma sem akarják sokan Jézus Krisztust. Sokan mást akarnak hallani, sokan mást akarnak venni, sokan elnézik az egyháznak, hogyha ezt vagy azt hirdet vagy csinál, sőt el is várják egyenesen az egyháztól, na de Jézusról, mint az egyetlen egy megoldásról, az örök élet kulcsáról beszélni, na azt nem, azt nem. Ne mondjuk már, hogy csak nálunk van az igazság, ugye, szokták mondani. Ne mondjátok, egyedül a ti hitetek az üdvözítő hit. Persze más nem üdvözülhet. És ezt sok világvallás állíthatja magáról, de nekünk keresztényeknek kevésbé tolerálják, ha azt mondjuk, hogy az üdvözítő hitről, az üdvözítő hit forrásáról, Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot. Mindig kiderül ebben a krízis helyzetben, hogy kik is vagyunk, és milyen a mi hitünk. Sokan mondták már nekem is életem folyamán azt, hogy tudja, tiszteletes úr, hát abban az időben nem lehetett. Nem lehetett. Ne áltassuk magunkat, sokkal őszintébb vallomással azt mondjuk, abban az időben is lehetett, csak mi nekünk nem volt hozzá elég hitünk, vagy elég bátorságunk. Mert lehetett. Mert ha nem lehetett volna, akkor nem szólhatnék én se itt a testvérek előtt, és nem szólhatna sok helyen élő tiszta evangélium ebben az országban, mert akkor ezt az evangéliumot az emberek, a lelkészek, az ige hirdetők, az ige magyarázók mind elfeledték volna. Lehetett. Mondjuk inkább meg őszintén. Volt rá, lett volna rá lehetőségem, de nem mertem. Nem volt elég bátorságom hozzá. Nézzük csak, mit csinálta gyülekezet. Legelőször is azt olvassuk, hogy amikor a tanítványok elmondják ott a közösség előtt, hogy na, testvérek, ez a helyzet, megjöttünk, elengedtek bennünket, de azt helyezték a szívünkre, hogy ami Jézusunkról, a feltámadott Názáretiről soha többet nem beszélhetünk, akkor azt olvassuk róluk, hogy elkezdenek egy szívvel és egy lélekkel imádkozni. Egy szívvel és egy lélekkel emelik fel az imádságban a szívüket Istenhez. Testvérek, ez nagyon fontos dolog. Ez nagyon fontos dolog, hogy a gyülekezet, a közösség azonnal egy szívvel és egy lélekkel tudott imádkozni. Minden fontos benne. Minden egyes szó. Egy szívvel és egy lélekkel. Ez azt jelenti, hogy a közösség azonnal egyé vált. Nem mondta azt a közösség, hogy hát fiúk, ez a ti bajotok, mert ti vagytok a prédikátorok, hát mi csak jövünk, hallgatunk titeket, igazából ez a ti problémátok, mert mi csak hallgatók vagyunk, nekünk ez nem probléma, mert mi nem szólunk Jézusról. Nem hátrált ki a gyülekezet ebből az ügyből, hanem azt olvassuk, hogy egyé váltak azonnal Péterrel és Jánossal, méghozzá nem csak abban a testi közösségben, hogy ott voltak együtt egy gyülekezetben, hanem szívük és lelkük szerint lettek egyé Péterrel és Jánossal. Osztoztak az ő krízisükben. Átélték maguk is azt, hogy milyen nehéz döntés az, amit most meg kell hozni. De nem csak ebben voltak egyek, hanem abban a vágyakozásban is, ami Péter és János vágyakozása volt, hogy tudnék, jussunk el a megoldásra. Mondjunk ki egy olyan döntést, egy választ, amihez ezentúl tartani fogjuk magunkat. Egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak, magyarán a gyülekezet is átélte ezt a dolgot, nem csak azt, hogy bajba vagyunk, hanem azt is, hogy ha döntünk, az a mi közös döntésünk lesz. Nem arról fog szólni a dolog, hogy Pétert és Jánost előre toljuk, menjetek csak a templomba prédikálni, mi meg itt várunk benneteket, hanem ez azt jelentette, hogy egy a szívünk, egy a lelkünk veletek, mi ezt együtt fogjuk csinálni. Mindannyian együtt fogjuk csinálni. Kedves testvérek, a krízisben mindig nagy kérdés az, és most hadd szűkítsem ide a gyülekezetre, az Isten ügyére a krízis kérdést a továbbiakban, hogy közös ügyé tud-e válni az, ami Isten ügyét fékezné. Át tudjuk-e közösen együtt érezni azt, hogy mekkora a baj? Hogy az mindannyiunk baja? Hogy azzá lesz-e? És el tudjuk-e magunkat határozni együttesen arra, hogy mit fogunk tenni? Egy olyan világban élünk, ahol az egyén mindennél fontosabb. Fontosabb, mint a közösség. Egy egyén érdeke sokszor egy közösséget fűrészel ketté. Mert az egyént, az sérthetetlen, azt nem szabad megbántani. És sokszor inkább egy egész közösség toleráljon, ahogy szokták mondani a varázsszót. Itt azt olvassuk, hogy egyé válnak a bajban. Isten gyermekeinek is tanulniuk kell ezt, hogy hogyan tudunk mi egyé lenni. Sokszor idejövünk sokfelől talán a magunk is problémájával, azután hazamegyünk, mindegyiket húznak kötélen, és nem válunk talán egyé a testi együttléten túl. Értjük-e, megértjük-e testvérek azokat a bajokat, amelyek Isten népét fenyegetik? Azokat a kríziseket, amelyek nem az én, a presbitérium, vagy egyes emberek krízise, hanem amely mindannyiunk krízisévé válik. Amikor azt halljuk, hogy nem szólhat Jézusról az evangélium ebben a világban, akkor megértjük-e azt, testvérek, hogy ez a mi krízisünk, ez a mi bajunk lesz előbb-utóbb. Amikor a kereszténységtől mindenki elvárja a szeretetet és a toleranciát, de a kereszténység felé senki nem mutat tűrést és megértést. Azt testvérek, nem elsősorban egy lelkész baja, hogy majd oldja meg, hogy prédikál a szószéken, majd oldja meg valahogy, írja körül, hogy mit akar, de ne mondjon ki dolgokat. Testvérek, ez egy közösség baja kell, hogy legyen. Meg kell azt értenünk, hogy az, ami ott történik Péterre és Jánossal, az döntő módon elhat az egész közösségre. Tehát nagy kérdés az, hogy ővelük ott kettejükkel mi fog a folytatásban történni. És mivel eléggé lelkész-centrikus gyülekezetekben élünk itt a református egyházban, ez mindig döntő kérdés, hogy egy gyülekezet előjáróival, egy lelkész, egy presbitériummal, azokkal, akik visznek egy gyülekezetet, szolgálnak a gyülekezetet, azon mi történik? Nem lehet kihátrálni egymás mellől. Ezekről azt olvassuk, hogy egyből egymás mellé álltak, sőt, azt olvassuk, hogy együtt vágyták a megoldást. Testvér, amikor jössz, akkor érdekel-e a másik? Érdekel-e az, hogy összességében milyen krízisben van akár Isten népe, akár a közösség, vagy csak jövök önző módon a magam kis megzogott járatán, hallgatózok, aztán hazamegyek, mert azt mondom, már nem kaptam meg a választ. Vagy megyek haza örömmel, azt mondom, hogy ez most nekem szólt. Közösségben élni az ennél sokkal többet jelent. És most látjuk itt a gyülekezet imádságában, hogy egy szíve és egy lélekkel kezdenek el könyörögni. Na de lépjünk tovább, mert szalad az időnk. Mit csinálnak ezek az emberek? Azt olvasuk, testvérek, hogy dicsőítik Istent. Rendkívül megdöbbentő ebben az imádságban, hogy azt gondolnánk, hogy amikor elkezdenek imádkozni, akkor azt várnánk tőlük, hogy ezek elkezdik Istent ostromolni a kérésükkel. Hó, Uram, mekkora bajba vagyunk, segítsél meg bennünket! A másik dolog, amit reflexzerűen talán várnánk, az, hogy Isten előtt elkezdik szídni az ellenséget, és azt mondják, hogy büntesd már meg őket, hát kér, meg akarnak bennünket állítani. De nem ez történik, testvérek, hanem azt olvassuk, hogy dicsőítik az Istent. Csodálatos hitvallás az, amit ez a néhány vers megfogalmaz. Dicsőítik az Atyát, aki mindeneket teremtett, helyre teszik magukat, azt mondják, mi lázadók vagyunk, és dicsőítik Jézus Krisztust, aki által az Atya a lázadó embert megmenti. Egy csodálatos hitvallás ez. Azonnal ott az imádság kezdetén mindent a helyre tesz. Azt mondják, Isten, te vagy az, aki a leghatalmasabb vagy a világ mindenségben. Te terveztél mindent. Elküldted a fiadat, Jézus Krisztust, akit most mi hirdetünk, hogy nekünk életünk legyen, mert mi nyomorult, bűnös emberek vagyunk. Atyánk, te mindent irányítasz. Te mindent tudsz. És mi szeretnénk a te irányításod, a te terved alapján a magunk helyén megállni. Dicsőítik Istent. Összejönnek egy szíve, egy lélekkel, és mindent helyre raknak. Miért van erre szükség? Hát azért, testvérek, mert oda tornyosult föléjük a főpapok nagy tanácsa. Hát emberileg semmi mást nem láttak, csak hatalmas embereket maguk előtt, akik azt mondták, hogy nem! Mit csinálnak most? Megállnak Isten előtt, elfordítják a látható dolgokról a szemüket, és amikor föltekintenek Istenre, akkor meglátják a valóságot. Hogy a valóság az, hogy Isten mindenek fölött való. Hogy a valóság az, hogy Jézus Krisztus a megoldás számunkra bűnös emberek számára. Nem hallgathatunk róla. Olyan csodálatos, ahogy ez kibontakozik a mi szemünk előtt. És amikor imádkozol és imádkozunk testvérek, akkor mindig nagy kérdés, hogy egy-egy krízisben hogyan kezdünk imádkozni? Egy szívvel, meg egy lélekkel. Jaj, de jó, ha van ott valaki mellettünk, aki mellénk áll. Jaj, de jó, ha a másik segítségét, a segélykiáltásait meghallva mellé tudunk állni, de fontos a következő lépés is. Mit teszel? Hát mi ugyanolyanok vagyunk, testvérek, hogy mi a krízisnél általában nem szoktunk nagyobbat látni. Annál a perspektívánál, hogy az emberi dolog, az emberi félelem gerjesztése, mi nem szoktunk tovább nézni és tovább látni. És most a gyülekezet imádság arra tanít bennünket, hogy amikor elkezdünk imádkozni, akkor nézzünk föl Istenre. Mert amikor fölnézünk Istenre, akkor látjuk ott azt, aki mindent az ő tervei szerint visz véghez, aki mindent teremtett és alkotott, aki az ő fiát, Jézus Krisztust érettünk, adta és küldte, hogy megmentsen bennünket. Nem azért jött, hogy elveszítsen bennünket, hanem hogy megmentsen bennünket. És én azt gondolom, hogy a tanítványok és a gyülekezet ma meglépték a legfontosabb kérdést, helyre tettek mindent a maga szintjére. Mindent a maga szintjére tettek. Magukat is, ezzel együtt az őket fenyegető főpapokat is, Jézust is, akit hirdettek, és Istent is, az Atyát is. És aztán mi történik? Na most jön a kérés, tekints az ő fenyegetéseikre. Testvérek, ez a kérés nem lehet sokkal jobban fordítani, de sokféleképpen lehet értelmezni. Most hogy hozzak ide egy értelmezést a testvérek előtt? Ez a kérés még mindig nem magukért szól. Egy szívvel, egy lélekkel vannak, dicsőítik Istent, most megjelenik a kérés, és azt mondja, hogy tekints a fenyegetéseikre. Én ezt úgy értelmezem, hogy a tanítványok azt kérik, hogy tekints rájuk. Tekints rájuk, Isten. Könyörögnek azokért, akik őket meg akarják egy kanál vízbe folytani. Azzal folytatódik ez a kérés. Tekints rájuk, könyörülj meg rajtuk. És hogyan folytatódik? Adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igéidet, vagy igédet. Igen, testvérek, itt jelenik meg ebben a krízisben az a kérés, ami most már magukra irányul. És mit kérnek? Teljes bátorságot kérnek. Mire? Arra, hogy kimerjünk menni az utcára? Arra, hogy ne féljünk tőlük? Nem erre kérik a teljes bátorságot, hanem fontosabb dologra, arra, hogy mi meg tudjuk tenni azt, amit Jézus parancsolt nekünk, hogy hirdessük az evangéliumot. Erre adjál bátorságot. Értitek, testvérek, nem azt mondják, hogy ne féljünk őtőlük. Nem erre kérik a bátorságot, hogy ne rezeljünk be, amikor majd ott masíroznak a templomőrség a fegyvereivel, vagy amikor összefognak és újra elvisznek bennünket. Nem ezt kérik. Azt kérik, hogy segíts meg bennünket, hogy hirdethessük az ígédet, magyarán, hogy hűségesek maradhassunk te hozzád, Jézus Krisztus. Mi ezt kérjük, hogy a küldetést, amit nekünk adtál, adj erőt és bátorságot véghez vinni. A legfontosabb kérdés, testvérek, mindig ez, hogy van-e bátorságunk, lesz-e bátorságunk, teljes bátorságunk hirdetni az ígét. Nem az a kérdés, hogy félünk-e az emberektől, az egy dolog. Félünk-e az emberektől és a hatalmaktól. Nem akarom ezt bagatelizálni, testvérek, de azt mondta az ige, azt mondja nekünk, ezt tanította Jézus, hogy ne azoktól féljetek, akik a testet megölik és elveszik, nem azoktól kell félni. Kérje bátorságot arra, ami a legfontosabb, hogy az igét, amit Isten a szívedre helyezett, amit megértette Jézus Krisztussal kapcsolatban, az bátorsággal hirdessed. És itt se az a kérdés közöttünk se, a keresztény gyülekezetekben és az egyházban sem az a kérdés, testvérek, hogy leszünk-e elég bátrak olykor szembe menni a politikával, megmondani nagy embereknek, hogy mit mond az ige, hanem az a kérdés, testvérek, hogy lesz-e teljes bátorságunk arra, hogy mi az igét hirdessük, beszéljen bárki bármit, ne igazítsuk mi hozzá, hanem egyedül a tiszta igét, Jézus Krisztust hirdessük, amit tőle parancsba kaptunk, ahhoz hűségesek maradjunk. Ma is ez a kérdés, testvérek, az egyházban is, mindannyiunk életében, a gyülekezet életében is ez az egyetlen egy kérdés, hogy van-e teljes bátorságunk, hogy hűséggel hirdessük és megéljük az igét. És ezek az emberek most ezért könyörögnek. És azzal fejeződik be ez az imádság, hogy azt kérik, hogy nyújtsd ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek Jézus Krisztus neve által. Azaz, nem azért kérnek a tanítványok most, nem azt kérik Istentől, hogy adja még több csodát, még nagyobb seregletet, hanem azt kérik, hogy amit hirdetünk Jézus Krisztusról, azt bélyegezd meg a csodáiddal, a jelekkel. Mert ez a jelek és csodák, ezek ismertető jelek, így is lehet fordítani ezt a szót, ismertető jelek. Az ismertető jelek valamit ismertetnek velünk, nem a jel a fontos, hanem az, amit ismertet velünk. És itt a tanítványok azt kérik, hogy mi hirdetjük Jézust, erre kérünk bátorságot, te pedig adjad, hogy ennek ismertető jelei, megerősítő csodák, gyógyulások történjenek, hogy az emberek megismerjenek még inkább téged, akit hirdetünk. Kedves testvéreim, Isten válasza erre az imádságra teljesen egyértelmű. Azt olvassuk, megrendült az a hely, miközben könyörögtek, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és nézzétek, mit ír a Szentírás, bátran hirdették az Isten igéjét. Nem csodatételek sorozata kezdődött el, nem a majd mi megmutatjuk, hogy kelj föl, támadj föl, gyógyulj meg, nem ez kezdődött el, testvérek, hanem mi bátorságot kaptak, hogy hirdessék az Isten igéjét. Hogy hirdessék az Isten igéjét, mert Isten igéje az, amire szükség van ebben a világban. Szükség volt akkor is, és szükség van rá ma is. Nem a jelekre, nem a csodákra. Sok ember csak jelekre és csodákra vár. Sok ember csak azt szereti. Legyen az egyház is ilyen. Sok jellel meg csodával fűszerezett. Az a jó, ha történnek nagy gyógyulások, megújulások. Hajjaj, ez kell nekünk. De testvérek, ez nem ment meg senkit. Az igének van ereje, amely megszüli a Szentlélek által az élő hitet, és mi ezért az igét kell, hogy szóljuk ugyanúgy, ahogy az első gyülekezet tette. Nem jelek és csodák a céljaink. Vannak ma is jelek, félreértés ne essék, és vannak csodák. csoda a te életed, és jel a másik élete, aki az istentelenségből, az Istentől fényévnyi távolságra létből egyszer csak megértette az Isten kegyelmét. Kellené nagyobb jel? Kellené nagyobb jel, testvérek, hogy megértettük az Isten titkát? Kellené nagyobb csoda? Hogy mondták, talán gyerekkorodtól, hittanon, Isten tiszteleten hallottad, de egyiken ki, be, másikon ki. És nem volt semmi. És egyszer csak valahogy megtörtént egy csoda, megértetted azt, amit addig nem értették. Kellené nagyobb jel? Nem kell. Akarunk jeleket? Mondjuk el, testvérek, az ígét megerősítendő, mi történt velünk. A legnagyobb jel, amivel az igét erősíthetjük, az mindig az, hogyha oda tesszük mögé azt, hogy és én mindezt átéltem. Tudom, mert megtörtént velem. Ennél nagyobb jel nem kell, testvérek. Nem ér semmit, ha valaki fölkel a székéből, és utána meghal és elkárhozik. Nem ér semmit, higgyétek el. Nem ér semmit, ha valakinek elveszik a fájdalmát. De nem jut Jézus Krisztussal élő igaz kapcsolatra. Semmit nem ér az egész. Azért valamit, ha valaki akár betegen, akár egészségesen, az Isten igéjét megértve betelik Istennel, és az Isten dolgaival, és élő hitre jut, ezért nem tehetünk mást mi sem, bármilyen krízisben is vagyunk, mint hogy arra kérünk bátorságot Istentől, mint gyülekezet is, hogy segítsen meg bennünket, hogy az ő igéjét hirdethessük minden körülmények között. Hogy az ő igéjét hirdethessük, hogy az ő parancsához hűségesek maradhassunk. Higgyétek el, Isten az ilyen kérés soha nem hagyja válasz nélkül. Akár rólad, akár a közösségről van szó. Isten mindig megadja hozzá az erőt, a bátorságot, hogy az ember azt szólja, ami rá bízatott. Láttunk tehát egy krízishelyzetet, röviden összefoglalom, embereket Jézus Krisztusért, a Jézus Krisztusnak való engedelmesség miatt, bajért, fenyegetésért, volt egy közösség, amely azonnal melléjük állt, egy élet velük, és hogy jól lássák a dolgokat, föltekintettek Istenre, látták, szemlélték, kicsoda Isten, kicsoda Jézus Krisztus, ki vagyunk mi, kérték Istentől az ellenségeikre, az ellenfeleikre az isteni kegyelmet, aztán imádkoztak azért, hogy amit rájuk bízott az Úr, azt hiánytalanul végre tudják hajtani. És miközben imádkoztak, megkapták az erőt a tovább lépésre. Magyarán így mondom, testvérek, hogy kijöttek a krízisből. Kijöttek a krízisből. Mert nem az a krízisnek a feloldás ebben a történetben, hogy a főpapok meghátrálnak, és azt mondják, hogy jaj, tévedtünk. A krízisből való kijövet az, hogy ezek az emberek megtelnek Szentlélek, és hirdetik tovább az Isten igéjét, mintha semmi se történt volna. Adja az Úr, hogy mindezt az első gyülekezettel együtt átélhessük mindannyian, és ha ő miatt a krízis ér, akkor ne felejtsük el azt a lehetőséget, amelyet az apostolok cselekedeteiről írott könyv, ott az első gyülekezet élményén keresztül elénk tár és elénk ad. Amen. Kedves testvéreim, énekeljünk, válaszul Isten igéjére a 348. dicséretünk második és harmadik versét. A 348. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Jézus él, mi is élünk. Jézus él, mi is élünk. Haláltól nem félünk, mert ő hatalmat vön, értünk elégséget tön. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Urunk, mert ma is emlékeztetsz arra, hogy te mindenek felett való Úr vagy, akinél ott van minden hatalom menjen és földön, és senki nem szegülhet ellened, senki nem győzhet le téged, mert te mindenek fölött uralkodsz. Köszönjük, hogy ebbe a te uralmadba avattál és avatsz be bennünket is, és most szeretnéd, ha föl tudnánk te rád így tekinteni minden bajunkból, krízisünkből, nyomorúságunkból, mint aki, ami megtartónk vagy. Dicsőítünk téged Jézus Krisztusért, akit érettünk, nyomorult emberekért küldöttél, hogy nekünk életünk legyen ő általa. Köszönjük, hogy azért jött ő el, hogy nekünk életünk legyen. Kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket, hogy bátran szólhassuk mi is a te ígédet az egész világban, a családban, a szeretteink között. Hadd ne szégyeljük a te evangéliumodat, hanem bátran tegyünk arról bizonyságot, mert megtartó erőd rejlik abban, amely hitből hitbe szól, és amelyet szent lelked által fölhasználsz arra, hogy mások újonnan születve hozzád térjenek. Úrunk, láttas velünk ilyen csodákat ebben a gyülekezetben, és kérünk megtérésekért, újonnan születésekért, megújulásokért, és könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tudjunk erről őszintén, bátran szólni, bizonyságot tenni a te igéd bizonyítékául. Állj így mellénk az elkövetkezendő héten is, és taníts bennünket az imádságra, a könyörgésre, és nyisd föl szemünket arra, hogy ebben a közösségben egy szívvel és egy lélekkel szabad és kell is nekünk a te gyermekeidnek lenni és maradni. Kérünk, könyörüljél meg minden bajba jutotton közülünk is, bajainknak se szeri, se száma, de te sokkalta jobban tudod, hogy mit miért engedsz meg a mi életünkbe, mint ahogy azt mi megérthetnénk. Hisszük azt, hogy nálad készen van a szabadítás is. Ezért jövünk te hozzád, és ezért könyörgünk. Vidd véghez a te tervedet bennünk, általunk és közöttünk. Amen. Imádkozzunk most közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézustól tanultuk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, bízzatok, ne féljetek. Amen. Kedves testvéreim, a 195. dicséretünket énekeljük most, Isten tiszteletünk zárásaként. A 195. dicséretünket mind a három versével. Az első vers így kezdődik, áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünknek.
Áldjuk Istent. bleu.